Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Itt ül a stúdióban dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Hát érdekes fejlemények zajlanak a világban, az OECD keményebb, mint a Tarzan talpa, írjuk itt a felkészítő anyagban, emögött pedig egy mozaik szó áll, a BEPS 2. Mi az a BEPS, és miért a második? Ezt tisztázzuk azért, jó reggel.
Hát nehéz lesz kitalálni, mivel volt egy BEPS, és úgy döntöttek, hogy most egy BEPS 2-t hoznak létre, de hogy a hallgatóknak is segítsünk, mert ugye itt már sokszor beszéltünk erről a témáról, de a BEPS az egy mozaik szó, és a rövidítés se annak, hogy Base Erosion and Profit Shifting. Így foglalták össze a multinacionális cégeknek az adóelkerülési technikáit, és ez ellen szeretnének fellépni. A BEPS 1, most már nevezzük így, mert korábban csak BEPS volt, egy 15 pontból álló akcióterv volt, amit az OECD tagállamoknak és azon kívüli tagállamoknak is megfogalmaztak ajánlásként, hogy ültessék be a jogrendjükbe, hiszen megfigyelték úgy, hogy a multinacionális cégek utasztatják a profitot alacsony adó kulcsú államokba, és ugye felfigyeltek arra is, hogy a multinacionális cégeknél különleges tranzakciók voltak. Tehát,
ez
ugye
az
anya ilyen
holland szendvics és barátai.
Többek között, illetőleg azért anya-leány vállalati viszonylatban jogdíjfizetések szellemi termékekért, és azért nem egy multinál, ezt nagyon nehéz mondjuk egy adóhatóságnak nyomon követni, hiszen lehet, hogy életükben nem találkoztak még ilyen típusú fejlesztésekkel, és például ugyanitt bejött a piaci árnak is a problematikája, hogy mondjuk egy anya-leányvállalat hogyan szerződik egymással, hiszen ugye itt nagyon egyszerű túlárazni, vagy alacsonyabban árazni, attól függ, hogy hozni vagy vinni akarják, igen, a profitot, és az egész javaslatcsomag ezzel kívánt leszámolni.
Az, hogy 2.0 van a BEPS-ből, az azt két dolgot jelentett, vagy nagyon jól működött és ideje tovább lépni, vagy nagyon rosszul és ideje újat csinálni. Melyik van?
Hát úgy gondolták, hogy ideje tovább lépni, és leginkább a digitális gazdaságnak az adóztatása, hoppá, merült föl, de hát ugye ez nem mai keletű dolog, mi is számtalanszor beszélgettünk már erről a témáról.
Hát vannak türelmetlen országok, például a franciák, azok nem várták meg ezt a dolgot, hanem bevezették a Google meg a többi ilyen techóriásra vezetett adót, de most úgy tűnik, hogy az meg repedezik az a történet. Hogy...
Hát ugye az Egyesült Államok neki, igen, ment ennek a történetnek, ugye Donald Trump is találkozott Macronnal, és utána Macron nyilatkozott, hogy megállapodtak arról, hogy mehet ez a digitális adó. Majd erre Trumpnak a nyilatkozata az volt, hogy nem állapodtak meg semmiről, maximum csak azt ugye megerősíteni, hogy jó borokkal kínálták a feleségét a találkozó során. És ugye az Egyesült Államok pedig igyekszik bevédeni ezeket a tech cégeket. Franciaország meg akar őket adóztatni. Azt mondta egyébként Franciaország, hogyha létrejön egy nagy OECD megállapodás a digitális gazdaság adóztatásáról, és annak keretén belül kevesebbet kéne az amerikai tech cégeknek fizetni, azt vissza fogja adni Franciaország, de egy fillérrel se kevesebbet, mint amennyit kellene, de addig is alkalmazza a digitális adót.
Azt mondtad, hogy tovább lépés, de milyen az első BEPS alapján milyen lépések történtek? Született egy uniós irányelv, ami gyakorlatilag egy az egyben ez az OECD ajánláscsomagnak az átvétele.
Ez a nemzetközi adózási szakemberek abban egyetértenek, hogy az elmúlt időszak borrasztó termékeny volt. Tehát olyan sok szabályozás született, és mi is kapkodtuk a fejünket, hogy éppen holnap mi fog következni. Nagyon sok bírósági ítélet is volt az elmúlt időszakban, tehát nagyon aktív az élet ezen a fronton. De eleve már a BEPS 1 is felforgatta a meglévő viszonyokat, hiszen ugye ennek is része volt ez az úgynevezett automatikus adatcsere, magyarán ugye a banki adatszolgáltatás a külföldi számlákról, ezen kívül ugye az Európai Unióba elfogadták a BEPS alapján ezt az úgynevezett adóelkerülési irányelvet, ami érintette a jogdíjstruktúrákat, a kamat levonhatóságnak a tilalma is megjelent, ezen kívül ugye az offshore cégekre, vagy magyarán az ellenőrzött külföldi társaságokra is elfogadtak szabályozást, és ezt Európai Uniós szinten egységesítették. Tehát korábban mondjuk Csehországban, Franciaországban, Magyarországon eltérően minősítették ezeket a struktúrákat, viszont az uniónak a BEPS alapján az volt az elképzelés, hogy ez az összes uniós tagállamban egységes legyen. Magyarán mindenki annyi társasági adót alkalmaz, vagy vet ki a vállalkozásokra, amennyit akar, tehát Magyarországon is maradhat a 9%, de a szabályozás az legyen hasonló az összes tagállamban. Nyilván itt van egy olyan elképzelés, hogy majd ezt is de próbálják egy kicsit kérdezett. Harmonizálni, de azért ez heveny ellenállásba fog ütközni. Azon kívül ugye a transferárazás kapcsán bevezették ezt az országonkénti jelentéstételt, magyarán itt is adatcserét valósítanak meg, anyavállalat országából, a leányvállalat országába küldhetnek adatot, és ugyanúgy vissza. Ezen kívül ugye a luxemburgi botrány hatására pedig ezeket az úgynevezett feltételes adó megállapításokat angol rulingnak szokták nevezni, amikor az adóhatóság leírja egy adó struktúrára, hogy az összhangban van a szabályokkal, és csak ennyi adót kell fizetni. Na, ezeket is ki kell cserélnie most már a tagállamoknak. Tehát, hogyha mondjuk egy luxemburgi cég, de magyar érdekeltségű, akkor ezeket megoszthatják Magyarországgal.
Most felsoroltál jó pár ilyen intézkedést, melyiknek volt a legnagyobb piaci hatása szerinted? Mi esztett rá legjobban az adóoptimalizációt folytató vállalkozásokra?
Hát, hogyha azt nézzük, hogy mekkora adminisztrációval és költséggel járt ez az egész, akkor azt mondhatnám, hogy ez a automatikus banki adatcsere volt az egyik legnagyobb falat, hiszen ugye egyrészt ezt piaci szereplőkre telepítették, magyarán a bankokra. Nyilván az adóhatóság is benne van ebben a történetben, ők cserélik ki az adatot, de hát a bankoknak ez is olyan sok nyomtatvány, oktatás, compliance, még vegyünk fel embereket, hogy ezt az egészet intézzék, IT fejlesztés. És a legnagyobb problémám nekem ezekkel az intézkedésekkel az, hogy mindig gyönyörű szépen leírják, hogy az intézkedéstől milyen hatást várnak, mennyivel fognak növekedni az adóbevételek, de nem látom a visszacsatolást, hogy lám-lám az automatikus adatcsere hatására ennyivel növekedett az elmúlt időszakban.
Én ezt akartam kérdezni, hogy bármi hatását érezni ennek?
Hát nem mutatnak be erről tanulmányokat. Ugye azt leírják, hogy nagyjából mennyibe fog kerülni, és azért itt komoly összegek repkednek a levegőbe, de nem látom a visszacsatolást, hogy ennyit sikerült megtakarítani. Ugye ennek a banki adatcserének is az egyik célpontja Svájc volt, hogy onnan kiugrasszák a vagyonokat, de a múltkor beszéltünk ugye ezekről a fantom befektetésekről, ahol szintén nagyon sok tanulmány leírta, hogy azért nem csökkent Svájcban az elhelyezett betéteknek a száma, illetőleg azoknak az offshore pénzeknek a mennyisége. Úgyhogy azért nem feltétlenül mondható azt, hogy sikeresek ezek az intézkedések. Ennek ellenére ugye haladunk előre, de nagyon nehéz most már lépést tartani. Azt mondom, hogy ugye Magyarországon az adóhatóságot is egy kicsit kritizálták, hogy túl hamar léptünk a digitalizáció útjára, és nehéz volt követni a könyvelőknek is, hogy mi történik. Most kicsit azt látom a nemzetközi adózásban is, hogy nagyon-nagyon robogunk előre, és még a szakembereknek is nehéz követni, hogy mi történik.
Szóba hoztad Magyarországot, és ez egy magyar rádió műsor, úgyhogy meg kell kérdeznem, hogy a BEPS első részének volt bármi hatása Magyarországon? Akár az ügyeskedők szempontjából, akár mondjuk a nemzetközi versenyképességünk szempontjából, hiszen külföldről nézve, bármilyen hihetetlen, és sokszor beszélünk erről veled, Magyarország adóparadicsomnak számít.
Hogyne, hát nagyon sok olyan vállalkozás van Magyarországon, amelyet érintett ez az átalakítás. Például ugye a Magyarországon volt egy nagyon kedvező jogdíj rezsim, ami azt jelenti, hogy ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag az adóalapot lehetett 50%-kal is csökkenteni, tehát 4,5% adó, és még onnan lefelé terhelte a jogdíjakat, ami azért mondjuk úgy, hogy nemzetközi szempontból azt mondjuk valakinek, hogy 4,5%-ot vagy annál kevesebbet fizessél majd a jogdíjak után, akkor azért erre sokan ráugranak. Ezért nem egy nemzetközi cég létrehozó struktúrát Magyarországon emiatt. Ez például szintén ennek a változó szabályozási környezetnek a hatására meg kellett változtatni Magyarországon. Uh-huh. Ezen kívül ugye most megint csak itthon is az ellenőrzött külföldi társaság szabályai is változtak, tehát 2018-tól folyamatosan átültetik Magyarországon ezeket a szabályokat, és majd az év vége felé, úgyis tartunk majd egy alkalmat arról, hogy konkrétan Magyarországon milyen nemzetközi adózási szabályok változtak, de Magyarországot is hátrányosan érintik ezek a lépések, hiszen Magyarország az adóversenyben érdekelt, tehát ugye nekünk az adórendszerünk alkalmas arra, hogy megfogjuk a nemzetközi tőkét, viszont ezek a lépések nem feltétlenül tesznek jót, és még egy gondolat, hogy nem mindegy, hogy hogyan implementáljuk ezeket a szabályokat, tehát mondjuk biztosak lehetünk abban, hogy Luxemburgban vagy éppenséggel Cipruson, amikor ezeket az uniós direktívákat át kell ültetni a gyakorlatba, akkor egy elég komoly szakértői gárda, beleértve a piaci szereplőket is összeül, hogy hogyan ültessük át ezt úgy, hogy az országunk megőrizze a versenyképességét más európai országokhoz képest.
Érdekes helyzet, muzsikáljunk egyet, aztán jövünk vissza a következő körrel. Témánk a OECD adóelkerülést visszaszorítani kívánó csomagjának második része, vendégünk pedig dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója.
Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
No, kérem szépen, akkor folytatjuk a BEPS 2.0-val, bekeményít az OECD a digitális cégekkel kapcsolatban. Vendégünk továbbra is Magyar Csaba, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. No, akkor miért is jött létre a BEPS 2? A digitális cégek problematikáját nem lehetett megoldani az első verzióval?
Így van, úgy látták, hogy az tovább kell lépni. Ráadásul megpróbálták lekövetni a trendet is, hiszen az összes fejlett állam elkezdett valamilyen szintű digitális adót bevezetni. És az OECD azt mondta, hogy opp, álljunk meg egy pillanatra, próbáljuk már meg ezt is egységesíteni, mielőtt mindenki önálló próbálkozásba kezdene. De hogy a hallgatóknak is átmenjen, hogy miről van szó, igazából ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha Millás reggeli sugározna ugye Szlovákiába is, és nagyon sok szlovák hallgató lenne, és ugyanúgy jönnének a hirdetők, viszont Szlovákia pedig azt mondaná, hogy hát kérem szépen, ez a szlovák piac, és nem Magyarországon adózzanak azután, hogy nagyon sok szlovák hallgató is hallgatja ugyanazokat a reklámokat, hanem jelentkezzen be mondjuk Szlovákiába is a Millás reggeli, és fizessen ott társági adót, többet, mint mondjuk Magyarországon, hát mert sok szlovák hallgató van, és ugye ugyanúgy a online hirdetőknél is, meg kereső oldalaknál is azt mondták, hogy ugye mivel a felhasználóknak a többsége azon a célpiacon van, ezért fizessenek már oda is valamennyi adót, ne a Bermudákon, meg a Bahamákon, ahol igaz, hogy ott van néhány informatikus, akik ezt az egész rendszert kezelik, de vessük el azt a nézőpontot, hogy ott keletkezik az igazi érték, mert tulajdonképpen az igazi érték ott keletkezik, ahol a felhasználók vannak, és ők veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, vagy ők azok, akik nézik, követik ezeket az eseményeket, ezért az az adott állam, az a célpiac is kapjon már adóztatási jogot.
Oké, ráadásul ambiciózus a cél, mert hogy 2020 végéig adtak határidőt maguknak.
Addig szeretnének megállapodásra jutni. Japánban is volt már az idei évben egy nagy fórum ezzel kapcsolatban, ahol azért nem teljesen találkoztak a nézőpontok. Még Európán belül is ugye Írország és Svédország azok közé tartozik, akik a jelenlegi koncepciót nem támogatják, de az Egyesült Államok is azt mondta, hogy...
mert az ő cégeikről van szó.
Hogy nagyon becsülés tiszteli ezeket a kezdeményezéseket, de egyik pontjával se tud egyetérteni. Most igyekeznek azért ezt egy picit egy fedél alá hozni, de azért most az OECD is kapott jó néhány pofont, kicsit most olyan a szituáció, mint az ilyen 80-as évek akciófilmjeibe, ugye amikor a harcost, a főhőst már majdnem legyőzik a mindent eldöntő küzdelembe, de a földön van, a családjára gondol és a tanító mesterére, majd fölpattan és legyőzi az ellenfelét, tehát most az OECD is valami hasonló szituációban van, tehát most fölpattant ismét és akcióba lépett. Viszont azt fontos elmondani ez az egésszel kapcsolatban, hogy azért az nem lesz könnyű feladat, hogy ennyi résztvevőnek az elképzeléseit tető alá hozzák, és hát ugyanúgy valószínűleg Svédország a Spotify miatt, ugye Írország meg egy csomó multi miatt, azért meg tudja torpedózni ezeket az elképzeléseket.
De egyébként mik lennének ezek az elképzelések, konkrétumok? Már napvilágot láttak, hogy hogyan próbálnák a digitális óriás cégeket adóztatni?
Hát három oldalról közelítik meg ezt a kérdést. Az egyik ugye az, hogy hol vannak a felhasználók, illetőleg a tartalomgyártók, és ennek arányában kellene megosztania ezeknek a multicégeknek az adójukat. Ezen kívül ugye számít az is, és itt is bejött még egy elképzelés, hogy azok a marketing javak, amelyeknek köszönhetően ők bevételekhez jutnak, azok melyik piachoz kötődnek leginkább, és a harmadik szempont pedig az, hogy ez az úgynevezett meghatározó gazdasági jelenlét, magyarán mennyi árbevétele jön abból az országból, illetve ezt kibővítették a meghatározó digitális jelenlétnek a fogalmával. Nagyon leegyszerűsítve azt kell, hogy mondjam, hogy két elképzelés verseng egymással. Az egyik az, amit az európai államok is bevezetnek, hogy árbevétel alapján fizessen adót az adott országba. Például Franciaországot, hogy hozzam példaként, azt mondta, hogy minden multicég, aminek legalább 750 millió euró árbevétele van, viszont ebből X mennyiség Franciaországból származik, akkor 3% adót fizessen az árbevétele alapján Franciaországban. Ez egyébként egy viszonylag egyszerű mechanizmus, viszont sokan ezt igazságtalannak tartják, és különböző módszereket még megpróbálnak beépíteni abba, hogy ezt egyengessék, viszont egyre inkább bonyolultá válik. A másik gondolatmenet meg arról szól, hogy jöjjön létre egy úgynevezett digitális telephelye abba a másik országba, felhasználók, szellemi termékek és egyéb szempontok alapján, és akkor ott ossza meg a telephelye, meg a központja között ezeket az adókat. Viszont ahhoz adóegyezményeket kell módosítani, az összes országnak az adótörvényeit módosítani, és ezért szeretnék ezt az egészet egy platformra hozni, viszont addig az uniós tagállamok azt mondják, hogy maradjunk annál módszernél, hogyha innen ennyi árbevétele származik, akkor adóztassuk meg. Még egy fontos dolog, hogy az OECD ennél tovább megy, és nem csak az online cégekre akarja ezt kivetíteni, hanem minden multinacionális cégre, tehát nem csak akik mondjuk az online térbe értékesítenek, hanem amikor fizikailag történik termékértékesítés vagy szolgáltatás nyújtás, azokra is ki akarja terjeszteni, nyilván meghatározott árbevétel fölött, tehát ez hát
nyilván, mert ezeket a struktúrákat nem a Google, meg nem az Amazon, meg nem a Facebook találta ki, ezt csinálják már a más multinacionális cégek elég régóta. Tehát élelmiszeriparban, iparban, autógyártásban is ismertek ezek a módszerek, nem?
Na, és az OECD nem azt kevesebbre mondja, vállalkozott, mint ennek a felforgatására. Egyébként a koncepció abszolút érthető, és ténylegesen szükség van arra, hogy egy paradigmaváltás történjen a nemzetközi adózásban, csak hát itt nagyon komolyan rá kell lépni a lábára néhány országnak, meg a költségvetésre.
Hát és akkor még nem beszéltünk a perekről, mert mondtuk, hogy vannak ellenérdekelt országok, ugye a svédek, az írek, az amerikaiak, hogy ugye vannak vitás kérdések arról, hogy ez jó módszere, amit kitalált az OECD, és akkor még itt vannak a futóperek, amiknek a kimenetele lehet, hogy befolyásolja ezt az egészet.
Ez ugye az Európai Bizottság állami támogatásnak minősített számos olyan struktúrát, például Írországban, meg Hollandiában is, ami alapján azt mondták, hogy az adott állam támogatja ezt a multicéget, ez nem ez megengedett fíros, ebben a formában, és ezért fizesse vissza azt az adót. Ugye az adott tagállam nem nagyon érdekelt ebbe, például az Apple-nek 13 milliárd eurót kellene most visszafizetni az Európai Bizottság döntés értelmébe, most perre is mennek természetesen, de Írország annyira nem tart igényt erre a pénzre, mert nyilván hosszú távon neki az a jobb, hogyha mondjuk az Apple ott van náluk. Viszont az Apple-nek most bizakodásra adhatok ott, mert ugye itt még nincs vége ennek a történetnek, hogy az elmúlt hetekben született két döntés, és az egyik pozitív, a másik negatív multik szempontjából. Ugye a pozitív döntés az a Starbuckshoz kötődött Hollandiában, ahol szintén egy viszonylag érdekes struktúrát üzemeltetett a Starbucks, viszont azt mondta az európai törvényszék, hogy ez összhangban van az Európai Uniós szabályozásokkal, és nem minősül tiltott állami támogatásnak. Eközben a Fiatnak is volt egy ügy, a Fiat Chryslernek, ahol meg azt mondták, hogy ez viszont tiltott állami támogatásnak minősül, az egy luxemburgi struktúra volt, viszont a két ügy között a különbség az volt, hogy a luxemburgi fiat struktúra esetében ott az adóhatóságtól külön volt egy feltételes adó megállapítása, tehát ott egyértelműen dokumentálható volt, hogy az adóhatóság kedvezett a fiatnak, míg a Starbucks ügyében Hollandiában nem tudta ezt bizonyítani az Európai Bizottság, és éppen ezért azt mondták, hogy ott nem volt részrehajlás a Starbucks irányába, bárki, aki Hollandiába megy, ugyanezt megteheti, míg Luxemburgban azt mondták, hogy ez csak a fiatnak lehetett, más cégeknek nem lehetett volna.
Igen. Jó, hát nekünk is van vitánk.
Így van.
Várjuk ezzel a beszélgetést, meg hozzá nem kisebbel, mint a Google-el. Ugye Magyarország is szeretné valahogy megcsapolni a Google itt termelődő bevételeit.
Hát ez a reklámadó. Volt egyébként a reklámadó nagyon hasonlít ehhez a digitális adó koncepcióhoz, amit más Európai Uniós államok alkalmaznak. Csak mondhatnám, Magyarország úttörő volt ezen a fronton is, úgyhogy nálunk csak nálunk reklámadó néven futott, de azért nyugodtan lehetne digitális adónak is nevezni Magyarországon. És ugye a többek között a Google-t elmeszelték azért, mert nem jelentkezett be Magyarországon, azért, hogy teljesítse reklámadó fizetési kötelezettségét. Viszont itt még nem arról szól a történet, hogy akkor most kell-e itt fizetni mennyit, hogyan, hanem bírságolták amiatt, hogy nem jelentkezett be Magyarországon. Most szintén Európai Uniós fórumon pörög az ügy, és a főtanácsnok már leírta az indítványát, és általában általában az működni szokott.
Igen.
Tehát
ő az, aki érdemben foglalkozik egy üggyel, és utána gyakorlatilag arról megy a vita a bíróságnál, hogy az ő megállapításai megállnak-e vagy nem. Tehát az már determinál bizonyos irányt.
Igen, tehát azért az sokat számít, és ő azt mondta, hogy alapvetően az, hogy be kell jelentkezni, meg reklámadó, és hogy nem volt diszkrimináció az ügyben, ez abszolút megállt, tehát ebben Magyarországnak van igaza, viszont ő túlzó mértékű a bírság, mert mondjuk más magyar cégekhez képest, hogy helyet mulasztanának, a külföldinek 2000-szeres bírságot kell fizetni, és ő ebből az irányból közelítette meg, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz a történet vége, de a bírságot mindenképpen túlzónak találják, de ez megint csak még az első lépés, mert ugye még érdemben nem is a reklámadónál tartunk, hanem még a bejelentkezési mizériánál, úgyhogy megint csak azt lehet mondani, hogy ugye a nemzetközi helyzet egyre fokozódik az adózás területén is. Úgyhogy az elkövetkezendő hetekben még sok minden fog
történni. Se baj, legalább lesz témánk, és megint meghívhatunk a stúdióban. Nagyon szépen köszönjük, érdekes volt így bepillantani a kulisszák mögé. Hála neked, úgyhogy további sok sikert, és várunk a stúdióban.
Köszönöm,
sziasztok! Dr. Magyar Csabával, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszéltünk azzal kapcsolatban, hogy az OECD bekeményít, és hát az adóelkerülők ellen, meg a digitális adóelkerülők ellen hogyan fog fellépni.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.